Január 17-e. Éppen ma van Remete Szent Antal emléknapja. Évekig küzd ő is, még végre az isteni jelenlét és vigasztalás egy sugara áthatol belső világának dzsungelén. Ekkor felkiált: hol voltál, Uram Jézus? És hallja a választ: itt voltam melletted, Antal, és gyönyörködtem abban, ahogyan küzdesz. Az Úr Jézus, aki az Édenkert fáján győzte Sátánt, a kereszt fáján győzte le, gyönyörködik a szórakozottsággal küszködő szerzetesben. Abban a szerzetesben, aki kitart az imádságban, pedig nem tud imádkozni. Pontosabban, aki már tudja, hogy nem tud imádkozni, de semmit sem szeretne jobban, mint imádkozni. A gonosz léleknek teljesen mindegy, hogy mivel veszi el a figyelmünket Istenről, akár jámbor dolgokkal is, csak az a fontos, hogy sikerüljön rávennie minket, hogy abba hagyjuk ezt a hiába való küzdelmet. Nem hagyom abba, mert Jézus nevét mindig el tudom suttogni, két Zsoltár vers között is. És mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Aki egyedül Jézust várja az életében, mint életének egyetlen üdvözítőjét, az imádkozik. Január 18-a. Szent Ferenc atyánk semmi pszichológiát nem tanult, de Jung előtt 700 évvel arra intette a kertésztestvért, hogy ne írtsa ki teljesen a gazokat, hanem hagyjon a kert sarkában egy kis helyet azoknak is. A gazok itt, most már látom, nem a bűnös tetteket jelentik, azokat írtogatni kell, hanem a lélek ősi, vad, ösztönös erőit, az éroszt, a hatalomvágyat, stb. Nem kell őket kiirtani, de nem is szabad őket hízlalni, mert akkor átveszik az irányítást, felfalják tudatos világunkat, és szó szerint kifordult emberré leszünk, akinek a tudatalattia lesz a tudatos, a tudatos pedig a tudatalatti. Nem kell messzire menni példáért. Elég csak a madivatos, értéksemleges társadalomra nézni. Az a társadalom, amely semleges akar lenni Istentől, vagyis a lét végső értelmének keresésétől, az a társadalom, amely mindent legalizálhatónak és megszavazhatónak tekint, a tudatalatti erőknek ad szabad utat. Január 19-e. Délután 4 óra van. A csönd gigantikus torlaszai a kolostor felett. Egész nap valami meghatározhatatlan bágyadság, álmosság folytogatott. Alig várom, hogy lefekhessem. Holnap pedig Mária besnyőn kell lelki napot tartanom. Micsoda üresség ez, Uram! De nem izgulok, készültem, ahogy tudtam. El kell ezeket a napokat is fogadni. Tulajdonképpen áldás ez. Maga a testem állik le a munkával. Egy kis szabadságot vesz ki. Téli álmát alussza. Te mondtad, Uram, hogy a vetés magától növekszik. Csak el ne folytsa a bennem lévő konkoly. Igen, lelkem általad bevetett mező. Tele vagyok a te szavaiddal, gondolataiddal. De ez még nem jelenti azt, hogy valami közöm lenne a szentséghez, mert poklok mélységei húznak lefelé. Mégis hiszem, hogy a belém vetett élet magától növekszik és bontakozik. A nagy hó miatt elmaradhatna a holnapi lelki gyakorlat. Nagy balesetem óta mindig megborzongok az ilyen utaktól, és könnyen támad halálfélelmem egy hirtelen fékezésnél. Más az, hogy készülök az örök életre, és más az, hogy van halálfélelmem. Tudnélik, a halál egészen más, mint az örök élet. Milyen jó énekelni a gyertya fényénél a kompletórium responzóriumát. Uram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Január 23-a. Tegnap óta Esztergomban vagyok. A testvéri találkozások élménye felnyitotta a szememet rendünk alapvető szerkezetére. Nem a kolostor fog össze bennünket, hanem a testvéri kapcsolatok Jézus Krisztusban. Ezek a testvérek talán nincsenek is egészen tudatában, micsoda értéke van annak, amit tesznek. 400 hívő katolikus fiú nevelése van rájuk bízva. Találkoztam a tanár és prefektus testvéreimmel. Egyikük mesélte, hogy sok gyerek szenved családi bajok miatt, s látom, itt találnak igazi otthonra, ahol törődnek velük. Most csend van a házban, folyik a tanítás. Más csönd ez, mint Széchény csöndje, de itt is jelen vagy, Uram, akiről Lukács evangélista írta, hogy növekedtél. Titokzatos tested fiatal tagjainak növekedése korban, bölcsességben és kedvességben Isten előtt. A te életed misztériuma. Idős és beteg testvéreimet is meglátogattam. Nekik ezek a találkozások jelentik az életet. Azok közül, akikkel együtt laktam itt 21 néhány éven át, sokan már a béke álmát alusszák. Többüknek ott lehettem a halálos ágyánál. Volt, aki a karjaim közt halt meg. Például Kákonyi Asztrik atya. Vilmos testvérem egyszer meg is jegyezte, hogy nekem mindig főszereplőnek kell lennem jelentősebb haláleseteknél. És ez irigységet kelt egyes testvérek szívében. Egyébként igaza volt magiszterünknek, Gottfried atyának, aki szerint a szerzetesek szeretnek ünnepélyesen meghalni, és tetszenek tudni, sikerül is nekik. Ugyanakkor a halál körül nem csak ének fakad és könnyek a mi kolostorainkban, hanem egyfajta leírhatatlan humor is. Egy történet jut eszembe Pellegrin testvérről. Kamill atya halva feküdt a kriptánkban. Festő és zenész volt, a gimnázium énektanára, aki 50-es évei elején egy reggelre hirtelen meghalt. Egy bizonyos kaján osztályra esett most a bűnbak szerep. Pellegrin magas kettős létrán állt, és mosta az ablakokat. Az illető osztály két folyosón kergetőző tagja nekiesett Pellegrin létrájának. Baj nem lett, de Pellegrin alatt megingott a föld. Kiabálni kezdett, hát megvagytok ti teljesen őrülve. Hát ti mindenkit kikészítetek? Ott fekszik az élő példa a kriptában. Gyász ide, gyász oda, meg kellett gyorsítanom lépteimet, mert a nevetés folytogatott. Az öreg Ákos atya, áldott gyóntatón volt a főbeteg éveken át. Azt más volt, állandóan a szobájában ült. Egyet nem tudott elviselni, ha azt mondták neki, hogy jobban néz ki, és biztosan meg fog gyógyulni. Az egyik testvér vitte neki az ebédet. Ebédje után bementem hozzá. Rossz kedve volt, és vádolta magát. Kedves lélek, mondd meg, miért van ilyen averzió bennem ezzel a testvérrel szemben? Tudtam, de nem mondhattam el. Azért nem bírta ezt a testvért, mert miközben behozta ebédjét és letette az asztalra, megdicsérte arcának színét, és kedveskedve megállapította, hogy Ákos atya jobban van, és ugye biztosan gyógyul is. Hát, kedves lélek, én elkárhozom, mert valóságos düroham fog el, mikor ezt az áldott testvéremet látom, vallotta be nekem. Bocsássa meg nekem az én drága Ákos atyám, de ezt a helyzetet kihasználtam. Budapestre jártam fel még 5 évesként az egyetemre. Tanítottam, és prefektus is voltam. Néha igen fáradtan bekopogtam hozzá. Ákos atya, mi van veled? Miért? Kérdezte meglepődve. Hát olyan vagy, mint akit a koporsóból szedtek ki. Rettenetes. Csoda, hogy még élsz. Tényleg? Na, várj egy kicsit, most éppen rajtam van a fulladási rohamra értette. Vártam, arca hirtelen felderült. Kedves lélek, nyisd ki a szekrényemet, meguzsonnázunk. Van ott téli szalámi és banán is. Erre a kis uzsonnára számítottam. Filozófus volt, Rómában doktorált, latinul remekül tudott. Doktoriát azért vonakodtak elfogadni, mert azért se tett bele egyetlen idézetet sem. Szentségre törekvő és minket fiatalokat lelkesítő rendtárs volt. Nagyvonalúságára jellemző, hogy amikor a kommunizmus puhább formájában olyan hallatlan nagy engedményt adtak, hogy az egyik ajtót befalaszhattuk, és másút nyithattunk ajtót, így biztatott bennünket. Mit toldozzátok, foldozzátok ezt a régi épületet? Romboljátok le, és húzzatok fel egy ötemeletes modern kolostort és iskolát a Dunaparton. Gyónóival szemben is nagyvonalú volt, és abszolút tisztán látott velük kapcsolatban, miközben saját magát illetően aggállyal küszködött. Este ellenőriztem a gyógyszerbevételét. Valamit még nem vettél be, Ákos atya. Mit? Kérdezte morcosan, hidegen, idegesen. Egy kis tablettát. Melyik gyógyszerből? Abból, amelyiknek a dobozára az van írva, Isten bevetett bizalom. Kedves lélek, nézett rám hálásan, áldjon meg téged az Isten. Egy éjjel csendesen megszökött közülünk. Egyik testvérünk így adta tovább a megdöbbentő hírt. A doktor mondta, hogy Ákos atya álmában halt meg. Elnevettem magam, de most az egyszer sírtam is. De jó lenne, ha csak álmában halt volna meg. Akkor még mindig lenne igazi gyóntató atyám.
Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködött Mohai Gábor bemondó előadó művész. A műsort a Katolikus Rádió készítette, a felvétel rendezője Sáros Pataki Zsuzsanna, zenei szerkesztő Dévény Mária.